Drága testvéreim, az imént felolvasott ószövetségi részből, a 73. Zsoltárból szeretnék két ige verset felolvasni, a 25. és a 26., mely így szól. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Amen. Drága testvérek, az ordasi és az uszodi testvéreim jól tudják, hogy az egyik ige, ez a kettő ige, amelyik az én szívemnek nagyon-nagyon kedves, gyakran volt előttem, gyakran bátorított Isten rajta keresztül, és Isten lelke arra indított, hogy most ezeket az igéket fókuszba állítva néhány gondolatot megosszak a testvérekkel. A Zsoltár Ászáf Zsoltára. Tudjuk a 150 Zsoltárból, hogy nem csak Dávid írt Zsoltárokat, többen mások is, Ászáf is. Nagyon beszédes ennek a Zsoltár írónak, ennek a dicsőítőnek a neve, mert azt jelenti, hogy Isten gyűjt. És ha arra gondolok, hogy a dicséreteken, a dicsőítésen keresztül mennyi embert gyűjt Isten magához, azokon a szolgáin keresztül, akiket különösképpen is elhívott erre a szolgálatra, akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon csodálatos név, ez az Ászáf. Bárcsak adná az Isten, hogy úgy tudjunk szolgálni, nem csak lelki pásztorok, de mindnyájan, akik a Kiskunhalasi Református Egyházban is szolgálattévők vagyunk, hogy rajtunk keresztül Isten sokakat tudna gyűjteni magához. Aztán azt is tudjuk Ászáfról, hogy a fiai közül négy fia vitte tovább ezt a szolgálatot, és különböző dicsérő csoportokat, dicsőítő csoportokat vezettek. És aztán azon gondolkoztam, hogy milyen csodálatos ez is, hogy nem csak szolgálattevőként, hanem édesapaként is gyűjtötte Istenhez a gyermekeit, a fiait. És egy picit itt hadd álljak meg. Családos Isten tisztelet lévén szülők, nagyszülők, fiatalok együtt vagyunk. És azt gondolom, hogy fontos lenne elgondolkoznunk azon, hogy vajon mennyire tudjuk mi Isten közelébe vonni a mi gyermekeinket. Tudom, gondoskodunk a testükről, gondoskodunk arról is, hogy az iskolában megállják a helyüket, ami rajtunk múlik. Az értelmükre is figyelemmel vagyunk. De nem tudom, hogy marad-e még energia, hogy a lelki, szellemi szükségeikről is gondolkozzunk. Édesapák, hatalmas nagy a felelősség, mert édesapaként, a család papjaként egy áldott szolgálatra vagytok elhívva, hogy Isten közelébe gyűjtsétek fiaitokat és lányaitokat, hogy Istennek nevének ismerete természetes legyen, hogy a gyermek tudja, akkor is, amikor mi szülők már nem leszünk, tudja, hogy van Isten, és nem csak a mennyben, hanem szent lelke által itt lakozik közöttünk, aki látja a mi szívünk állapotát mindig, mindenkor. És édesanyák, akkor, amikor a gyermekeinket megsimogatjuk, vagy magunkhoz öleljük, tudom, 16 éveseket már nehezebb, de attól még lehet, akkor vajon az Isten szeretetébe is öleljük-e őket? Nagyon nagy a felelősség. Adja az Úr, hogy megszólítson ma Isten ígéje ebben az értelemben is. És tudjuk ma együtt kérni, Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy te közéd, te köréd, a te közeledbe tudjuk gyűjteni gyermekeinket, ahol megérezve a te szent jelenlétedet, szeretetedet, békességedet, felüdülés és felfrissülés legyen az ő lelküknek is. A 76. Zsoltárban három lelki állapotról ír Ászáf. Az első lelki állapotban arról szól, hogy jó az Isten a tiszta szívűekhez. Ez egy kicsit igazságtalan dolog, ugye? Az Isten csak azokhoz jó, akiknek tiszta a szívük, hát akkor kihez jó az Isten? Ki tudná elmondani magáról azt, hogy az ő szíve tiszta? Egyikünk sem. Egyikünk sem. De a tiszta szívűség az nem azt jelenti, hogy bűntelen valaki. Nem azt jelenti, hogy nem vétkezik szavaiban, gondolataiban, cselekedeteiben vagy mulasztásokban. Ezt Isten nem várja el tőlünk, mert tudja, hogy erre úgyis képtelnek vagyunk a bűneset óta. Hát akkor milyen tiszta szívűségről van szó? Testvéreim, arról, amikor vigyázzunk, hogy a világtól jobban ne szennyeződjön a lelkünk, ne fertőződjenek a gondolataink, mint nagyon szükséges volna, és ezt a nagyon szükséges volna, ezt most idézőjelbe teszem. Mert Pál írja, szeretteim, ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem szánjátok oda magatokat okos Isten tiszteletként. Hogy teljesen megszűrd, és ne jöjjön semmiféle romlott és bomlasztó dolog az életedbe, az életembe, erre képtelenek vagyunk, de ügyelni és óvni magunkat, a lelkünket igenis szükséges, azáltal, hogy az Isten közelében élünk. Jó azokhoz az Isten, akik tiszta szívűek. Vannak persze jónak látszó dolgok. És azt mondod, hogy nem kell nekem ahhoz a templomba járnom, vagy a Bibliát forgassam, hogy tudjam, hogy mi a jó. Kedveseim, vannak jónak látszó dolgok. Jónak tűnő mag, amit elvetsz tavasszal. És aztán néhány hét eltelik, és nem kelt ki a mag. Miért? Mert jónak látszott, jó helyről is hoztad, meg is fizetted az árát. De a magban nem volt élet. És itt ez a lényeg, és ez a fontos. Vannak jónak látszó dolgok, de nincs benne élet. Nincs benne élet. És a halálból, a halott magból nem lesz majd bő aratás. Vannak jónak látszó dolgok, a példabeszédek könyve arról ír, hogy vannak utak, amik egyenesnek látszanak, jónak látszanak, a vége pedig halál. Nem jónak látszó dolgokban kell élned és azt befogadni, hanem azokat a dolgokat kell befogadnod, és azoktól a dolgoktól kell távol lenned, amik nem jók, és azokat kell befogadnod, amik Isten szerint való jók. Boldog az az ember, aki nem elégszik meg fél őszinteséggel, fél igazságokkal. Félig mondom, félig gondolom, más mondok, mint amit gondolok. Az Isten gyermekei szeretik a tiszta beszédet, a tiszta, egyenes úton való járást, ez teszi őket boldoggá. Ennek a gyümölcseit élvezik. Adja az Úr, hogy vágyjunk erre, hogy akarjuk ezt, és óvjuk a mi lelkünket a világ szennyétől és mocskától. Ez csak az elején van a Zsoltárnak, de a Zsoltárt, hogyha tovább olvassuk, akkor egyáltalán nem ilyen hangnemben folytatódik, hanem elkezd Ászáf arról beszélni, hogy nézi azokat, akik a világban élnek. Akikről az imént beszéltem, hogy a romlott és a bomlasztó dolgok között jól érzik magukat. Nézi ezeket, és mit lát? Egyáltalán nem azt látja, hogy nagy nehézségben volnának, vagy sikertelenségek között lennének. Hanem inkább pont az ellenkezőjét látja, és felteszi a kérdést Istennek, hogy hogy lehet az, hogy annak, aki nem a te utadon jár, mégis jól megy a dolga, sikerei vannak, gyarapszik, növekszik. és megváltozik a hangja, és elkezd keseredni. Nem vádolja Isten, de azért keserűség van a szívében, és ez egy nagyon egyértelmű az igében. És nem érti, hogy neki és az Isten gyermekeinek miért jut annyi fájdalom, szenvedés? Miért kell olyan sok nehézségen, harcon, küzdelmen keresztül menni? Ha az Isten mellett jó lenni, akkor miért nem lehet látni azonnal ezeket a gyümölcsöket? Drága testvérek, azért kell itt most megint megálljunk egy kicsit, mert én azt gondolom, hogy keresztény emberként nem egyszer tapasztaltuk már ezt. Várunk, várakozunk, majd csak jobb lesz, hiszen Isten gyermekei vagyunk. És közben azt látjuk, hogy sokszor nehéz anyagi körülmények között vagyunk. Azt látjuk, hogy betegség, betegség hátán. Azt látjuk, hogy támadásokat kapunk, sebeket kapunk, és látszólag, akik nem az Isten gyermekei, azoknak megy előre az életük. Valóban, mintha növekednének, gyarapodnának, sikereik vannak. Nem szeretem a szószékről ezt a szót használni, de most nem véletlenül használom ezt. Sikereik vannak. Igen, hívő emberként gyakran éljük meg ezt, de hogyha azt gondoljuk, hogy Isten nem igazságos Isten, és nem mindig tekint le ránk, akkor rosszul gondoljuk. Drága testvérek, a hívő embernek sokszor nagy terheket kell hordoznia. Sokszor fájdalmas utakon kell keresztül mennie. Sokszor elég erős nyomás nehezedik rá, hogy meg is tartóztassa magát a világtól, de az Isten útján is járjon, és ez nem könnyű. De aki már átélte azt, hogy a nyomás, a teher, amit Isten engedélyével van időnként rajtunk, az mekkora áldás az életünkön, az pontosan tudja, hogy igenis jó nekünk, hogyha terheket hordozunk. Jó, hogyha nem csupa-csupa sikertörténet az életünk. Azt is megmondom, hogy miért. Azért, testvéreim, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor a terheket Isten leveszi rólunk, akkor kicsit úgy nagy levegőt véve, úgy lazán kezdjük érezni magunkat. És elfeledkezünk arról, hogy ami addig annyira fontos volt, hogy az Isten közelében, szoros közelében maradjunk. Elfeledkezünk arról, hogy ez most is ugyanilyen fontos, amikor kicsit könnyebb időszak van az életünkben, sőt, még fontosabb. Az elmúlt héten a gimnáziumban reggelenként többször elfordult az a szó, hogy préda. Hogy akkor, amikor leszakadozunk Isten népétől, az Isten közeléből, akkor az ős ellenség prédájává válunk. Az ördög prédájává, aki lesi, hogy mikor kaphat el bennünket. Mert azt írja az ige, hogy ordító oroszlánként jár. És figyeli, hogy kit ragadhat el, kit nyelhet el. Drága testvérek, jó nekünk, hogy a terheket hordozunk. Isten mindig tudja, hogy mennyi az a teher, ami már elég vagy még szükséges nekünk. Isten pontosan tudja, mert sokszor szükséges azért az életünkben, hogy Isten közelébe tudjunk maradni, szoros közelében tudjunk maradni. És végül arról szól Ászáf, hogy már-már meginogtam, már-már megtántorodtam, már-már irigykedés indult a szívembe, hogy bezzeg de jó a világiaknak, akik nem törődnek Istennel. De ha így viselkednék, oktalan lennék. És egy csodálatos indítása van ennek a harmadik, utolsó befejező résznek, mert azt írja az ige, hogy De én bemegyek az Isten szentélyébe. Bemegyek az Isten szentélyébe. Igen, be kell menni Isten szentélyébe, az Isten közelébe, drága testvéreim, ahhoz, hogy azokkal a szemekkel lássunk, és azzal a szívvel érezzünk, amit Isten ajándékoz nekünk. Egyébként tényleg irigykedés, féltékenykedés, harag és düh van a szívünkben. Elfeledkezünk arról, hogy Isten mindig gondoskodik, és mindig vigyáz ránk, és nem enged többet ránk terhelni, mint amit elhordozhatunk, és ami szükséges. És nem tovább, mint szükséges. Áldott dolog bemenni a szentélybe. Akkor, amikor háborogna a szívem, amikor háborogna a szíved, amikor igazságtalannak éreznél dolgokat, amikor látszólag másnak jobban megy, neked nehezebben, pedig te Isten gyermeke vagy, akkor ne feledkezz el erről, amiről Ászáf nem feledkezett el. Bemegyek a szentélybe. Odafordulok Istenhez. Előveszem az Isten ígéjét. Számra teszem a kezemet, és nem háborgok, hanem azt mondom, Uram, vonj közel hozzád. Uram, vonj közel hozzád. Be kell menni az Isten szentélyébe. Azért és amiatt, hogy a nehézségek értelmet nyerjenek az életünkben. Hogy a fájdalmak értelmet nyerjenek az életünkben. És tudjátok, testvéreim, ezzel be fogom fejezni, hogy mi a csodálatos ebben. Az, hogy aki meg tudja fogalmazni, és meg is fogalmazza, hogy Uram, én hozzád akarok közel jutni. Nem akarok úgy látni, ahogy eddig, mert az lehúz engem. Ha keserű vagyok, az lehúz engem. Ha irigykedem, ha féltékenykedem, az lehúz engem, az nem jó nekem. Akkor az Isten szentélyében, az Isten közelében azt tapasztalja meg, amit Ászáf mond. És ami olyan drága megvallás az én szívemben is, az én életemben is. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben. A földön sem gyönyörködöm másban. Amikor eljutsz oda, hogy nincs senkim, és ez nem azt jelenti, hogy egyedül vagy, sírdogálsz a magányodban, nem. Ez azt jelenti, hogy ott vagy az Isten szentélyében, testvérek közelében. Jó ott lenned. De mindezek fölött meg tudod fogalmazni, mindez azért van, mert nincs már senkid. Nem fontos semmi és senki. Felettébb nem fontos. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben. És de drága dolog megfogalmazni Istennek ezt, ó Uram, nincs nekem senkim rajtad kívül a mennyben, és a földön sem gyönyörködöm semmi másban. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Látod? Így nyer értelmet minden fájdalom, minden teher, minden szenvedés. Így nyer értelmet Isten szentélyében, Isten közelében, minden, amit eddig nem értettél. És egyszerűen megragadja a szívedet Isten szent lelke, békessége és öröme. És csordultig telik meg a szíved hálával, mert nem lesz végül semmi és senki más fontosabb Istennél. Ha elfogyatkozik is szívem, testem, te maradsz, édes Istenem, az én kősziklám, az én örökségem. Mind örökké.